A hírek után már is folytatódik az aréna, és folytatjuk is a beszélgetést Persányi Miklóssal, a Fővárosi Állat és Növénykert főigazgatójával, és a Pannon Park biodóm beruházásról beszélgettünk, ennek a műszaki vetületéről, de azért nagyon érdekes az is, hogy mit látnak majd ott bent az odalátogatók. Ugye, ha én jól olvastam, akkor ez a Kárpát-medence ősi élővilágát, növényvilágát fogja bemutatni, ráadásul több millió éves távlatban.
Igen, pontosan így van. Nyilván nem azokat az állatokat, amelyek 10 millió évvel ezelőtt itt éltek, és mondjuk 5 millió évvel ezelőtt kihaltak. Abban az időben, ahol most Budapest van, tenger hullámzott, és a hegyeken, tehát a Pilis, a Börzsöny térségében pedig vagy szigetek, vagy pedig már az akkori ős európai kontinensnek egy része volt, és ez a tenger, amelyet Pannon tengernek hívtak, ez összeköttetésben volt, hol a földközi tengernek a mai Adria felé eső vidékével, vagy pedig a Fekete tenger felé volt nyitott, mindenképp egy idő után elzáródott, és hát fokozatosan kiédesedett. Úgyhogy ennek a hajdani izgalmas állatvilágnak és növényvilágnak a visszaidézése azzal a elképzeléssel, hogyha nem változott volna meg a klíma, meg nem mozogtak volna itten a föld lemezek, akkor vajon hova fejlődött volna az élet itt a mai budapesti térségben. De igazából ez egészen egyszerűen egy Afrika, Eurázsia, tehát az óvilági, zoológiailag óvilágnak tekintett élővilág képviselői tudja bemutatni. Az, hogy van ez a kerettörténet, ez egy mellékes szál, de a bemutatóban, hát korábbi közvéleménykutatásban azt is megvizsgáltuk, hogy vajon melyek azok az állatfajok, amelyek a közönségnek a legkedvesebbek, amelyek például régebben voltak a gyűjteményünkben, de helyhiány miatt meg kellett tőlük válni.
És melyek ezek?
Hát például a csimpánzfélék voltak ilyenek, amelyeket nagyon szeretett a közönség, de a mi emberszabású házunkban, amelybe a 80-as évek végén négyféle emberszabású fajt költöztettek be, abban hát egy évtizeddel később már csak kettőt tudtunk megtartani, a gorillákat és az orangutánokat, amelyek valóban tényleg nagyon érdekes látványt mutatnak, ugye mind a két családban cseperednek gyerekek, tehát hogyha az állat kölykökben gondolkodunk, hát ugyan nem idén születtek, de hát ezek azért még a gyerekkorukat élik, és nagyon izgalmas, amikor ők ott játszadoznak. Tehát a Pannon Parkba a csimpánzfélék is visszaköltöznek, de nem a régen Budapesten megismert csimpánzok, hanem egy külön faj, a törpe csimpánz, amely az emberhez mindenféle tekintetben a legközelebb álló élőlény a Földön, a bonobók. Ők az egyik nagy izgalmas érdekesség ebben a létesítményben. A legbonyolultabb a tartásuk egyébként szinte az összes főemlős faj között. A másik fontos ilyen állatcsoport, a Pannon Parkban úgy tetszik, ilyen vezér vagy zászlóshajó faj, az elefántok lesznek, akik ugye a régi elefántházban azért egy 100 évvel ezelőtti elképzelések szerinti istáló rendszerben éltek, és bizony ez a közönségnek a
nem mai szemmel... Nem volt elegendő tér a számukra?
Hát azok bizony volt. Olyan egy-egy ilyen istáló, olyan 30-40 négyzetméter alapterületű, hát azért ezek igen masszív testes állatok. Az új istálózásuk az minden modern követelménynek megfelel, és olyan belső hatalmas kifutók csatlakoznak az elkülönítő istálók mellé, amelyek körbe akkorák bent a biodomban, mint amelyeket korábban kint a külső kifutójukban
kaptak. Ennek kapcsán éppen az járt a fejemben, hogy a tervezés szakaszában, vagy még korábban, amikor egyáltalán felvetődött a biodom ötlete, akkor mi volt a szándék megnövelni az állatok életterét, jobb körülményeket, komfortosabb elhelyezést biztosítani a számukra, vagy egy különleges attrakciót létrehívni, ami növeli Budapest és a Városliget kulturális és turisztikai vonzerejét, vagy mondjuk a kettő együtt?
Mindkettő, de még ennél több is, hiszen van egy harmadik elem, hogy adjunk egy olyan közösségi teret a főváros közönségének, amely 12 hónapos használatra alkalmas. Hiszen a
tehát ezt a szezonalitást egy kicsit kiiktassuk, mint amivel kezdtük a beszélgetést.
Így van. Hát ez lehetővé teszi, hogy a téli hónapokban ne a megszokott 20 ezer körüli látogató számmal kalkuláljunk, hanem hát azért ott is nyugodtan lehet arra számítani, hogy akár 100 ezer látogató is megfordulhat az állatkertben ezekben a hónapokban. Ugye itt emögött semmiféle üzleti megfontolás nem áll, hiszen az állatkert egy közintézmény, egy költségvetési intézmény a fővárosnak, amely hát minél több közszolgálatot szeretne ellátni, oktatási, természetvédelmi feladatokat.
Azért gondolom, hogy egybevétel sem mellékes, különösen úgy, hogy azt olvastam, hogy az állatkert a működési költségének a 4/5-ét ezekből a jegybevételekből fedezi.
Hát volt olyan idő, amikor a 4/5-ét, most a 2/3-ánál vagyunk.
Az is ami, szép szám.
Ami még mindig meglehetősen szép szám. Ugye általában a költségvetési intézmények, kulturális intézmények esetében, legyenek múzeumok, színházak, hasonlók, azért itt fordított arányokról beszélünk, tehát, és az állatkert is nagyjából azon a arányon működött mondjuk 20-25 évvel ezelőtt, ezt sikerült megfordítanunk, és hát nyilván ez a jelentős arányú saját bevétel, ez nagyon sok mindenhez kell, hiszen azért a költségek azok permanens, állandóan növekszenek, az élelmiszer, az állatok takarmánya, ugye hát itt azért közel 500 féle takarmányról beszélünk, ennek az ára is növekszik, a közmű költségek, az energiaárak és a különböző szolgáltatások, a munkaerődíjak, ezek mind-mind emelkednek. Ahhoz, hogy ellensúlyozni tudjuk ezeket, kényelmesebb lenne, jobban örülnék neki, hogyha ezt megkapnánk ugye fenntartói támogatásként ezeket a költségnövekményeket, de hát ha nem, akkor mi magunk kényszerülünk utána menni. És nagyon fontos ezért az állatkertnek, hogy sikerül-e a saját bevételeit megfelelő arányban szinten tartani. De hát nyilván itt az a szerencsés, ha sikerül annyi bevételt majd gyűjtenünk, amennyire a működtetést meg tudjuk majd finanszírozni.
Visszatérve még a Pannon Parkra és a Biodomra, azért voltak, sőt talán mondhatjuk azt, hogy vannak is kritikus hangok a beruházással kapcsolatosan, például az építmény nagyságával, magasságával összefüggésben. Ugye, ha jól tudom, akkor a legmagasabb pontján, de ez csak egy pont a Biodomnál, 36 méter. Tehát voltak olyan kritikus megjegyzések is, hogy látványában ez az épület, ez elég nagy épületről van szó, úgymond agyonnyomja a ligeti környezetet.
Az egyik ilyen mondás az volt, hogy a Hősök terén levő milléniumi emlékmű fölé fog tornyosulni, és hát ez milyen rettenetes lesz. Hát én megnéztem minden pontról, lefényképeztem, egyszerűen a fák korona szintje alatt van, még akkor is, ha nincs a fákon levél, a Biodóm, és éppen a kontúrját is alig-alig lehet érzékelni.
Ráadásul ez a 35-36 méter, ugye az állatkert nagy sziklájának a magassága.
Pontosan erről van szó. Körülbelül. Tehát én nem tudom, hogy eddig hány ember gondolta, hogy a nagy szikla az agyon nyomja a ligetet, de ahogy a nagy szikla a 34 méteres magasságával nem nyomja agyon, a nagy sziklától közel egy kilométernyi távolságban egészen a Hungária felüljárónál állva, hogyan nyomhatná a Biodómnak a legmagasabb kupolája agyon ezt. Látványában egyedül az állatkerti körúton jelenik meg a Városligetből nézve, és a Hermina úton, ahogy közeledünk, de nagyjából azt lehet látni, amit eddig. Régebben egy óriás kerék állt ott, most pedig a Biodómnak az egyik kupolája van a Hermina útnak a tengelyében. Tehát igazából korábban lehetett sok mindent mondani, de most nem kell mondani semmit, oda kell menni, és ki kell nyitni a szemünket, és látjuk, hogy ezek mind hazugságok voltak.
Nagy beruházásról, és nyilván nagy költségvetésről van szó, ráadásul, ahogy olvastam, időközben folyamatosan emelkedő költségekről és költségvetésről, bár azt tudjuk, hogy az építőiparban hát valóságos árrobbanás volt az elmúlt néhány évben. Ha visszaidézzük, akkor ugye az induló összeg az olyan 20-21 milliárd 25 milliárd volt a beruházásra vonatkozóan, és ha én jól olvastam, akkor most azért már 40 milliárd fölött járunk, ugye?
43 milliárd körül van a jóváhagyott keret, és úgy néz ki, ugye van egy építési szerződésünk, ami a munkáknak a jelentős részét elvégzi. Ez a leszerződött összeg keretein belül is tud maradni. Nyilván, mint minden építkezésnél, vannak menet közben olyan változások, módosítások, amelyek az eredeti megállapodásban nem voltak benne. Ezek a változások nyilván jelentenek többletköltségeket, amiket részben lehet a tartalék keretből fedezni, részben pedig nem. De jelenleg még ugye a leszerződött építési megállapodás az 32,7 milliárdos összeget képvisel. A fennmaradó összegből pedig a mérnökmunkákat, a különböző projektkezelési feladatokat kell kifizetni, de ezen túl ott van az egész berendezés, ott van az állatbeszerzés, növénybeszerzés, és hát néhány ponton azért látjuk, hogy kezdünk megszorulni, például a növénybeszerzésnél, amely döntően külföldről történik, tehát erre nincs igazából nagy ráhatásunk. Jelentős részben Hollandiából, kisebb részben Olaszországból lehet azokat az egzotikus, vagy pedig mediterrán növényeket beszerezni, amelyekkel betelepítjük a biodómot, és hogyha ugyan darabra esetleg meglegyen, nem azt akarjuk, hogy a betelepítendő pálmák azok a térdünkig érjenek csak, hanem valóban valamiféle faszerű megjelenésük legyen, akkor figyelembe kell vennünk, hogy ezeknek az árai hogyan változtak az elmúlt pár esztendőben, és sajnos ezek emelkedtek. Tehát, hogyha ezek mondjuk nem annyiba kerülnek, hanem másfélszer vagy kétszer annyiba, és most még nem is említem egyes cápafajoknak a beszerzési árait, amik szintén elmozdultak, de azért számolunk azzal, hogy...
Árulján mennyibe kerül egy zebra cápa mondjuk?
Hát attól függ, hogy mekkora, nagyon különbözőek a számok, azért ott milliós tételekről beszélünk, és hát persze nem mindegy, hogy egy vagy tíz. Tehát itt megint a méretek, és ezért is fontos, hogy a cápasüli az már létezik, és abban elkezdünk cápa példányokat növeszteni tulajdonképpen a majdani Pannonpark számára, mert szinte exponenciálisan nő a mérettel az ár.
Hát ez, amiről beszéltünk, még a jövő, vagy hát a közeljövő, de térjünk még vissza az állatkerti szezonra, mert ott nem említettük, hogy végül is milyen állatkölykökkel találkozhatnak majd a látogatók, hiszen ez mindig egy szenzáció szokott lenni az állatkertet felkeresők esetében.
Hát ugye azért az előző évekről cseperedő kicsik is ott vannak, már az orángutánokat, ők ketten vannak, mind a ketten 2014-es születésű orángután gyerekek, Anna, Hanna és Lóne, de ott van Indigo, aki 2017-ben született, a gorilla kisfiunk. Ott van Aruna kis elefánt 2017 végéről, vagy Flódni a sörényes hangyász, most már azért közel van a kifejlett mérethez 2018-ból. Ez egyik legnagyobb zoológiai szenzáció, még akkor is, ha a közönség ennyire nem figyel rá, az a majom kölyök, aki a tavalyi év végén, decemberben született, Virág Dorin, egy aranyhasú mangábe. De óriás kenguru is cseperedik még tavalyról, mint ahogy a jácintkék arák és a vörösfülű arák is szaporulattal bírtak tavaly. A legnagyobb érdekesség az volt, hogy 25 flamingó nevelkedett fel a rózsás flamingó csapatunkban, ez most Európa egyik legnagyobb rózsás flamingó csapata, és 4 pelikán is, amely szintén Európa egyik legnagyobb állatkerti pelikán állománya. Az idén születettek, vagy az idén először láthatók közül, mert ugye az erszényeseknél az egy több hónapos folyamat, mire kibukkannak az erszényből, de a közönség nem láthatta még az újabb vombat kölykünket. Láthatja már a három Bennett kenguru kicsit az erszényből kikandikálni, és most már egyre inkább eljön az az idő, amikor ki is ugrálnak, és vész esetén ugye vissza. De van kölyök a róka kuzuknál, szintén egy erszényes, és a kuszkuszoknál. Az a sokféle erszényes emlegetése azért mutatja, hogy a budapesti állatkertnek az ausztrál állatvilágot bemutató gyűjteménye Európában az egyik leggazdagabb, és hát ahogy erről megemlékeztünk, dolgozunk ismét azon, hogy a koalák és az erszényes ördögök visszatérhessenek. Az új állatfajok, amelyek szintén ebben a szezonban láthatók először, között az egyik legérdekesebb a pudu. Ez egy törpeszarvasfaj, a déli törpeszarvas, amely egy Dél-Amerikában honos szarvasfaj. Ők a sörényes hangyászokkal a pampa kifutót osztják meg. De új faj a mismitakin, ez egy óriási kecske féleség igazából. Szinte ilyen, mit mondjunk, ilyen szarvasmarha méretű kecskére kell gondolni, amely fajból a Teó nevű 4 éves hím az év végén érkezett tavaly, és az idei őszön érkezik hozzá majd 2 lány. Említettük a kubai krokodilokat, akik szintén új fajként kerülnek, soha nem volt Magyarországon ilyen állat. A szaporulatok között viszont az ázsiai vadkutyakölykök, ugye a vörös farkasok azok, akik a legjátékosabb csapatot fogják alkotni, 7 voltak 2 alomban. De van a pelikánoknál 3 fiókánk már, akik már ugye cseperednek és jól vannak. Az újdonságok közé tartoznak a honnemboldt vádba telepítendő újabb állatféleségek. Törpe malacokkal folytatjuk a sort, ők már be is költöznek a napokban. És hát a libáknak is egy állandó helyet létesítünk, hogy ne csak a mártonnapi liba bulira jöjjenek, hanem úgy egyébként is meg lehessen a Ludas nagyhímese főszereplőivel ismerkedni.
És akkor nézzük meg a fontosabb programokat, amik szintén a most indult szezonhoz kapcsolódnak.
Hát a sokféle hagyományos rendezvényünket idén is megtartjuk, mint amilyen volt februárban a Mackó Fesztivál, az áprilisban a Földnapja környékén a Földfesztivál, és októberben az Állatszeretet Fesztivál. De egy csomó újdonság is van. Éppen tegnap volt a Bach Mindenkinek Fesztivál keretében egy állatkerti Bach koncert is a Varázshegy nevű bemutatónknak a csillagterében. Májusban aztán ugye vannak újdonságok, amilyet még soha eddig nem szerveztünk, hogy nekünk is, ha úgy tetszik, kísérleti rendezvények ezek. A Kürtös Kalács Vigalom és a Bábok Éjszakája lesz májusban. Júniusban a tavaly nagyon sikeresnek bizonyult Rózsa ünnep, és ekkor megrendezzük a Tűz Éjszakáját is, ami szintén egy... még nekem is kicsit rejtélyes, hogy fog sikerülni vajon program. Júliusban pedig a Mesék Éjszakája lesz, és akkor júliusban elindul a zenés állatkerti estéknek most már.
Ezek a hagyománya van.
Évtizednél régebbi hagyománya van. Nagyon sok új szereplővel, és hát számos régi, ha úgy tetszik, már ide szokott fellépővel. Az állatkertek éjszakája szokás szerint augusztus utolsó péntekén, aztán szeptemberben lesz a Gombócartúr Fesztivál, talán nem nehéz kitalálni, hogy ez a csokoládéról fog szólni, egy olyan hétvége, amikor minden majd csokoládé lesz. Októberben a tavalyi nagyon sikeres tapasztalatok alapján a mesekönyvhetet újra megrendezzük a Honnemboldt várban. Aztán lesz állatkerti Halloween, és akkor végül a mártonnapi libabuli zárja itt a sorozatot. És ami még érdekes, ugye, hogyha nem csak ezekre a kiemelt napokra gondolunk, hogy ha valaki a szezonban április közepétől jön az állatkertben, egy megújult úgynevezett Légy Ott program sorozat várja. Ugye a Légy Ott azoknak a programoknak a rendszere, amikor meghatározott időben ha a látogató oda megy egy megadott pontra, akkor ott valami különleges dolog történik. A legérdekesebb pillanatai az állatgondozók és az állatok találkozásának, és hozzá egy kis ismeretterjesztő előadást is kap. Ezek állattréningek, állatetetések, érdekes bemutatók, találkozás az állatgondozókkal, ilyen 10-15 perces kis események sorozatáról beszélünk, amiből egy napon akár másfél tucatnyi is van. Tehát minden fél órában 2-3 ilyen programból lehet válogatni, és most idén úgy szerveztük őket, hogy 3 különböző útvonalon szinte programról programra haladva lehet ezeken részt venni. És nyilván ott lesznek a tapizóasztalok, hogy ott ugyancsak beszélgetni lehet zoológus, biológus szakértőkkel azokról a furcsaságokról, amelyeket meg is érinthet a látogató.
Beszélgetés végén az állatkerten túl tekintsünk egy kicsit ki a Ligetre, tényleg csak néhány percünk maradt, annál is inkább, mert ugye jó ideig volt a Liget Budapest projekt zöld felületi fejlesztéseiért felelős miniszteri biztos. Ha a zöld felületet nézzük, ugye itt az elmúlt időszak folyamatosan viták keresztüzében állt a Városliget, illetve a Liget projekt, hogy hány fát vágnak ki, mennyivel csökken, vagy mennyivel változik a zöld felület. Hát néhány elszánt ligetvédő sátra még ott áll a Városligetben, de mintha csendesedett volna ez a vita. Ön hogy látja?
Én is ezt látom, hogy mintha maga a vita kezdene kifáradni, nem azért, mintha a legintenzívebben ellenző személyek is feladták volna, és nyilván folynak itt még utóvét harcok, de azért talán sokkal kevésbé áll az érdeklődésnek a középpontjában.
Egyébként hogy látja, hogy ez egyfajta értelmezési vita volt, vagy értelmezési ellentét volt, hogy voltak éppen mi is a Városliget funkciója, hogy milyennek kell lennie egy ligetnek, hogy pusztán park, sok-sok zöld, ahol nyári délutánokon az ember leterítheti a plédjét és kifeküdhet a fűbe, vagy szórakozást, kulturális élményt és programokat is kínáló park a zöld felületek mellett.
Pontosan erről szólt a vitának a lényege, arról, hogy vajon ez egy csak a közeli környezetben lakók számára rendelkezésre álló pihenőhelye, vagy pedig egy nagyon összetett küldetést betöltő, ha úgy tetszik, országos jelentőségi közösségi tér, ahova sokféle kulturális akció és attrakció együttesen
jelentethető. Nyilván az utóbbi látszik megvalósulni, az utóbbi funkció.
Ezek részben értékrendi viták, részben pedig koncepcionális viták, és én azt vélem, hogy minden nagy fejlesztésnél lehetnek különböző vélemények, a fejlesztéseknek lehetnek hívei és lehetnek ellenfelei, de a nap végén valaki, aki a döntésre hivatott, döntést fog hozni arról, hogy most akkor melyik változat az, ami az ő számára, melyik megközelítésmód az, amelyik leginkább elfogadható.
Ja, azt mondtuk, hogy érzékelhetően elcsendesedtek a Liget vagy a Liget projekt körüli viták, de azért most is az ellenzéki pártok egyik lehetséges főpolgármester jelöltje a Liget projekt leállításával kampányol. Nem tart attól, hogy politikai vitáink hát szerencsétlen építészeti mementójaként mondjuk ott árválkodik majd egy félbehagyott biodom?
Ha már a főpolgármester jelöltről beszéltünk, ugye Karácsony Gergőre tetszett gondolni, ő a biodom programot kifejezetten támogatja, és ezt
hát akkor biodom lesz, akár mi lesz a kimenetele az önkormányzati választásunknak?
Hát én azt vélem, hogy biodom lesz, hát most már azért egy olyan készültségi szinten vagyunk, amikor hát ezt a projektet azért nehéz lenne másként elképzelni, mint biodomot. Az épület minden bizonnyal lesz, valószínűleg bármilyen polgármester van Budapesten, és, vagy főpolgármester, és hát ez nem csak a tarlós főpolgármester urat jelenti, aki jóvá hagyta ennek a programnak az elindítását, és hát nem csak Karácsony Gergelyt, aki ugye főpolgármester jelöltként is támogatja a megvalósítását, hanem mindenféle észszerűség szempontjából én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó projekt, amely nagyon hasznos a városnak. Azok a küldetések, amiket ön említett, hogy lényegesen jobb állatjóléti feltételeket lehet teremteni, meg lehet tartani ikonikus állatfajokat Budapesten. A turisztikai vonzerő olyan erős lesz ebben a létesítményben, hogy ugye a budapesti állatkert, amely most is az ország legtöbb látogatót fogadó kulturális turisztikai látnivalója, ez még tovább fog erősödni. És ez már egy olyan pontot is elér, amely hozzájárul a főváros nemzetközi népszerűségének a növekedéséhez is, mint ahogy az a remény, hogy hát a Liget projektnek a többi eleme is ezt a funkciót tölti majd be.
Köszönöm a beszélgetést, az elmúlt órában Persányi Miklós, a Fővárosi Állat és Növénykert főigazgatója volt a vendégünk itt az Arénában, a műsor elkészítésében Szabó Gergő közreműködött. Köszönöm, hogy itt volt nálunk.
Köszönöm a figyelmüket.